Prédikáció az Ajkai Evangélikus Gyülekezetből. Igét hirdet Kovács Viktor.
Kegyelem nekünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Istenek igét, ahogyan meg akar szólítani bennünket a mai ünnepen az ige hirdetésnek az alapigéjeként. Megvan írva Ézsaiás prófétának a könyvében, az 59. fejezet 20-as és 21-es versében Istenek igéjét helyünkről felállva hallgassuk meg. Így szól az Úr. De eljön Sionhoz a megváltó, Jákob megtérő bűnöseihez. Ilyen szövetségem van velük, lelkem, mely rajtad nyugszik, és igéim, amelyeket szádba adtam, nem fogynak ki a szádból, utódod szájából, és utódod utódainak a szájából, mostantól fogva mindörökké, mondja az Úr. Amen. Eddig Istennek írott igéje, foglaljunk helyet. Nagyon izgalmas folyamat volt az, ahogyan a 90-es évektől kezdve egyre nagyobb teret hódított, és hódít még mind a mai napig, meg a sajtóból a bulvár. Tudjuk, hogy mit jelent az, hogy bulvár maga a szó? Maga a szó mit jelent, hogy bulvár? Tudjuk-e? Körút. Azt jelenti, hogy körút. Maga a szó, hogy bulvár, francia szó, azt jelenti, hogy körút. De most nem ebben az értelemben használjuk, hanem abban az értelemben, ahogyan a sajtó termékeket szokták nevezni, lehet legyen szó mondjuk akár újságról, vagy legyen ez akár elektronikus újság, vagy éppen papíralapú print újság, vagy éppen műsorról, hogy bulvár műsor, vagy bulvár sajtó. Ugye mit is jelent maga a bulvár sajtó kifejezés? Azt jelenti, hogy ezek a lapok, illetve sajtó termékek azt tűzték ki célul, hogy híres vagy hírhet embereknek, celebeknek, politikusoknak, színészeknek, és még sorolhatnék mindenfajta közembereket, akiknek az életét próbálja meg bemutatni az, hogy az igaz, amit ott mondanak, vagy nem, az teljesen lényegtelen. A lényeg az, hogy az életüket valamilyen szemszögből, valamilyen formában akarják bemutatni, különösképpen is az olyan részleteket, amelyek igazából nem tartoznának a nyilvánosságra. És emlékszem arra, hogy a 90-es években mekkora, ilyen szólás, mondás vagy beszéd téma volt az, hogy mit tudom én, lesi fotósok mennek a hírességeknek a házaihoz, meg követik őket, meg nem tudom én, lehallgatnak ilyen telefonokat, meg kocsikkal mennek utánuk. Mert hogy akkoriban még ezeknek a bulvárlapoknak is meg kellett küzdeniük azzal, hogy elegendő tartalmat tudjanak szállítani, akár napról napra, hiszen vannak olyan újságok, amelyek napi lapok, ilyen tekintetben, napról napra tudjanak szállítani ilyen bulvárhíreket. Manapság már nem nagyon kell megküzdeniük érte, mert ott tolonganak rengetegen a celebek közül, hogy elmondhassák mindazt, ami velük történt, lett légyen az valós vagy nem valós esemény, mondom ebből a szempontból teljesen mindegy, de az a lényeg, hogy egy csomóan ott tolonganak, és szinte ebből élnek, hogy ilyen bulvárlapoknak vagy sajtótermékeknek nyilatkoznak. De mielőtt feltennénk a mai első kérdésünket, azelőtt még azt elmondanám, hogy ezek a lapok, illetve ezek a sajtótermékek, ezek valami oknál fogva nagyon népszerűek. Nagyon népszerűek, és akkor itt jön most a kérdés, vajon miért ilyen népszerűek ezek a lapok és sajtótermékek? Mert az ember kíváncsi. Mert az ember kíváncsi, és próbál belelátni egy másik személynek az életébe, mert az mindig izgalmasabb, hiszen a sajátunkat éljük, látjuk azt eleget, de a máséba próbálnánk meg beletekinteni. És a kíváncsiság amúgy alapvetően nem egy rossz tulajdonság az embernek, a kérdés csak az, hogy mire indít bennünket a kíváncsiságunk. Hát például, hogyha van egy barátom, akinek mondjuk párja lesz, eddig nem volt, és párja lesz akkor, és beszélünk, akkor mondom neki, hogy fú, de örülök nektek, mesélj el minden, tök kíváncsi vagyok, hogy most mi a helyzet veletek. Vagy ha például én elutazom, vagy a család másik része elutazik, akkor én is fölhívok az otthoniakat, és megkérdezem, hogy mi a helyzet otthon, amíg nem vagyok otthon. Miért? Mert kíváncsi vagyok rá, hogy mi történt a többiekkel. És így a kíváncsiság az alapvetően építeni is tudja a kapcsolatokat. De vajon mikor nem épít? Akkor, amikor ez a kíváncsiság bulvárosodik. Azaz olyan helyekre akar benézni, olyan dolgokról akar tudni, amelyek nem tartoznak rá. Nem tartoznak rá. És optimális körülmények között az emberek nem is lennének kíváncsiak arra, hogy mi történik úgy, és akkor, és ott, és azokkal, ami amúgy nem tartozna a nyilvánosságra. Ézsaiás az Ószövetségnek az egyik legnagyobb, hanem a legnagyobb prófétája, és ő neki a fontosságát az nem csupán az adja meg, hogy a könyvében leírtak ott és akkor, amikor ezek elhangzottak, azok nagy horderejűek voltak és fontosak voltak, hanem azért is, mert Ézsaiás prófétának a könyve, mint minden prófétájé, de mondjuk Ézsaiásé hatványozottan is, tele van olyan üzenetekkel, amelyek nem csak ott és akkor, amikor ezek elhangzottak eredetiben, akkor szóltak, hanem bizony a jövendő koroknak is szóltak, vagy akár nekünk is szóltak. És ebből most csak egyet szeretnék kiemelni, ez pedig az, hogy Ézsaiás próféta tele van messiási proféciákkal, mármint hogy a prófétának a könyve, azaz olyan jövőre vonatkozó kijelentésekkel, amelyeket az Isten mutatott meg Ézsaiás prófétának, amelyek Jézus Krisztusról szólnak. És hát ez azért nagyon izgalmas, mert Ézsaiás próféta jó 600 évvel ezelőtt Krisztus előtt élt. És mégis Krisztusról szólt. És ez már önmagában is egy csoda. És a mai textusunk, a mai ige hirdetési alapigénk is pontosan erről szól, a Krisztusról szól, de egy nagyon érdekes és nagyon furcsa megközelítésben. Ilyen szövetségem van velük, mondja az Úr, lelkem, mely rajtad nyugszik, és igéim nem fogynak ki mostantól fogva mindörökké. Az Ószövetségnek az írói hajlamosak voltak, akár egy mondaton belül is különböző nyelvtani formákat használni, és például a számszemélyeket váltogatni. Itt például ebben a szakaszban, ez persze nem véletlen, itt van ebben a szakaszban például az, hogy ilyen szövetségem van velük, és utána rögtön úgy folytatja a próféta, lelkem rajtad nyugszik. Többes szám harmadik személlyel kezd, és egyes szám második személyben folytatja. És ez azért van, mert az a szövetség, amely akkor Izrael népének szólt, és az a szövetsége, ami most nekünk, hívő embereknek szól, az egyetlen egy személyen múlik. És ezt bizony be kellett rakni egy mondatba, azért, hogy megérthessük, hogy mi igazán ennek a jelentősége. Amikor a szövetségről gondolkodunk, és arról, hogy az Isten szövetséget köt velünk, akkor, hogyha valaki rendszeresen templomba jár, vagy éppen Bibliát olvas, akkor fel nem kapjuk fölre a fejünket. Viszont, hogyha egy picit belegondolunk abba, hogy mit jelent maga a szövetség szó, akkor már egy kicsit érdekesebb a dolog. Ugye manapság nem nagyon használjuk már ezt a szót, hogy szövetség, talán sportszövetségek vannak még, amikre használjuk, vagy politikai szövetségek vannak, vagy éppen katonai szövetségekről olvasunk mondjuk a hírekben, de a hétköznapokban már nem nagyon használjuk ezt a szót. És egy szövetséget kik szoktak kötni? Azok, akik valamilyen közös cél érdekében együtt akarnak munkálkodni. És ami a legfontosabb ugye a szövetségben általában, az, hogy egymásra szükségük van. Tehát, hogy két szövetkező félnek szüksége van egymásra ahhoz, hogy elérjék a közös célt. És hogyha belegondolunk abba, hogy az Isten azt mondja, hogy itt most szövetsége van velünk, akkor ez vajon azt jelenteni, hogy neki szüksége van ránk, mert hogy nekünk szükségünk van rá, az egyértelmű, de hogy őnek is szüksége lenne ránk, a mi erőnkre, a mi bölcsességünkre, a mi tevékenységünkre. Nincsen. Elárulom, nincsen. És mégis, az Isten, aki akár rabszolgaként is tarthatna bennünket, vagy marionett bábuként rángathatna bennünket a hétköznapokban, ő mégis így fordul oda hozzánk, és azt mondja, ilyen szövetségem van velük, egyáltalán szövetségem van velük. Szövetséget köt velünk az Isten, pedig mi erre sem érdemesek, sem méltók nem vagyunk, de ő mégis így fordul hozzánk. Jézus ilyeneket mond a tanítványainak, hogy barátaimnak tartalak benneteket. Számtalanszor olvasjuk, hogy az Isten munkatársainak akar bennünket. Ezek mind hihetetlen dolgok, és mindennek a szövetségnek a részei, amit az Isten kötni akar velünk az ő végtelen kegyelméből és jóságából. És feltetnék a kérdést, hogy miért? Nem miért, hanem kiért. Ugye így kezdi az igé, ilyen szövetségem van velük, és így folytatja, lelkem rajtad nyugszik. Ki ez a valaki, akihez így beszél, hogy te rajtad nyugszik az én lelkem? Hát Jézus Krisztushoz. És az a döbbenetes a mai igénkben, talán a legdöbbenetesebb, hogy mi tulajdonképpen bepillantást nyerünk az Atya és a Fiú közötti beszélgetésbe. Nagyon sokat beszélünk arról, hogy mit kellene mondani az Istennek, mármint, hogy mi nekünk, ő neki. És nagyon sokat beszélünk arról, hogy az Isten mit mond a világnak. De arról nagyon keveset, szinte semmit, és bevallom én sem. Arról, hogy milyen beszélgetés vagy kommunikáció zajlik a Szent Háromság személyei között, mondjuk itt jelesül az Atya és a Fiú között. Az Isten bepillantást enged, úgyhogy ez nem bulvár. Mi nem illetéktelen behatolók vagyunk egy olyan ingatlanban, ahol semmi közünk nincs a dolgokhoz. Nem egy lesifotós, egy paparazzi, vagy egy lehallgató magánnyomozó az, aki hirtelen elkapta ezt a beszélgetést, ami az Atya és a Fiú között zajlik. Nem. Az Isten maga enged bepillantást ebbe a nagyon intim és nagyon bensőséges pillanatba, amikor azt mondja, lelkem rajtad nyugszik. És miért tudjuk azt, hogy ez Jézusnak szól? Az Új Szövetségből tudjuk, több ponton is tudjuk azt, hogy több ponton is van az, amikor a Szentlélek például Jézus Krisztus megkeresztelkedésénél galamb formájában leszáll, ugye a Szentlélek Jézus Krisztusra, vagy amikor Jézus Krisztus felolvas egy másik Ézsaiás szakaszt, és abban is ez van, hogy a lelkem van rajta, és azt mondja, hogy ez most rám vonatkozik, stb. 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 Fantasztikus, nem bulvár, hanem nagyon, és itt a kulcsfogalmunk, családi beszélgetésbe léphetünk bele. Miért? Mert az Isten bennünket gyermekeinek akar, családtagjainak akar. Családtagjainak akar, akik részt vesznek ezekben a beszélgetésekben. Akik ott vannak, most mondom így, az asztal körül, ahol az Isten, az Atya Isten beszélget Jézus Krisztussal, bennünket is be akar vonni ebbe a csodálatos családi beszélgetésbe, gyermekeiként, hozzátartozóiként. És ennek az egyik kulcspontja, amit itt Ézsaiás prófétánál olvasunk, és az egyik gyönyörű képe maga a karácsony. A közénk megérkező és velünk beszélő Krisztus. Hát erre a közös családi alkalomra vár bennünket a mindenható Isten. Erre hív meg bennünket, ezzel kínál meg bennünket egy közös útra, egy közös családi útra vele, amely a megismerésnek, a kapcsolatépítésnek és a közösségnek az útja. Lépjünk rá erre az útra együtt. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük azt, hogy elhívtál bennünket. Hálásak vagyunk azért, hogy itt vagy közöttünk, és neked mondani valód van a számunkra. Add, hogy a te mondani valódat meghallhassuk, és igazán tiszta szívből válaszolhassunk rá. Amen.